Szentlélek nevében. Amen. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a haláltól, szeretettel és kegyelemmel koronálsz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Dicsőség legyen az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most is mindenkor, mindörökön örökké. Amen. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Imádkozzunk! Urunk, mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk. Te ismered igazából a mi szívünket, legbensőbb rejtett gondolatainkat is, nyitott könyv előtted a mi életünk. Eljöttünk a te házadba, hogy a te igéd világosságában legyünk, Urunk, a te szent igéd által adj világosságot, gyújts világosságot a mi szívünkben, hogy lássuk a mi életünket, ahogyan te látod azt, hogy áradhasson ránk a te kegyelmed, hogy vágyjunk a te irgalmadra, a te bocsánatodra, hogy megújult élettel mehessünk vissza oda, ahonnan jöttünk. Uram, te látod az élethelyzeteinket, látod a családjainkat, látod a küzdelmeinket, harcainkat, örömünket, bánatunkat. Kérünk, kérlek, hogy te tedd személyes üzenetté számunkra lelked által az elhangzó igét. Megértsük a te szándékodat. Engedjünk a te kegyelmed vonzásának. Amen. A 370-es éneket énekeljük, és ígértem a hét elején, mivel ennek a hétnek a témája volt számunkra, hogy egyedül kegyelemből, a kegyelem volt a témánk, és a hétvégénknek az éneke, ez a 370-es ének, az a címe, hogy ó, érthetetlen kegyelem, ígértem első este, hogy fog néhány dolgot mondani az ének szerzőjéről. John Newtonnak hívják, ő egy angol rabszolgakereskedő hajóskapitány volt, és hát bármennyire furcsa, tőle számozik az az ének, de nem a rabszolgakereskedő időszakban íródott ez az ének, hanem akkor íródott már ez az ének, amikor számára is felragyoghatott a kegyelem. Valahogy úgy alakult az ő élete, hogy éppen vitte a rabszolgákat az Atlanti óceánon, és nagy viharba keveredtek, és a nagy viharban, a nagy nyomorúságban átélve az elveszettségét, szó szerint a halál közeli állapotban, kegyelemért könyörgött Istenhez. Valahol tanulhatta ezt, egészen bizonyos, de ekkor vált számára egzisztenciális kérdéssé egy ilyen nyomorúságban, megtapasztalva a fizikai elveszettségét, hogy Istenhez kiáltson és megmenekült. És már ott a hajón, ami félig vízzel telt el, mégis nagy nehezen partot ért, nem süllyedt el, elővette a Bibliát és olvasni kezdte, és látványos életújulás volt az ő életében. Ezt datálta ő a megtérésének. Aztán egy ideig még hajóskapitánként működött ő, és hát szállította a rabszolgákat, de meghagyta, hogy szeliden, normálisan bánjanak a rabszolgákkal. Milyen furcsa ez, de így van az, hogy az ember nem válik tökéletessé azáltal, hogyha rátalál Isten az ő kegyelméből, és megújul az élete, hanem elkezdheti Jézus az ő megszentelő munkáját, elkezdhet működni, dolgozni az ő életében a kegyelem, és ez megtörtént, és aztán későbbiekben pedig belátta, hogy nem szabad neki ebben részt venni, és a rabszolga felszabadításnak a mozgalmába csatlakozott be, és egy nagyon áldott embere volt Istennek, aki ebben részt vett, és aztán is törölték a rabszolgasságot, és hát ő anglikán lelkész lett, de azért a radikalizmusáért, hogy így mondjam, ige központosságáért és az Úr Jézus iránti szeretetért, amit ő képviselt, és amiben sok mindent nem lehetett beleegyeztetni az anglikán népegyházban, kiutálták őt onnan, és aztán hívő testvérekhez csatlakozott, nagyon sok éneket szerzett, és egyik többek között ez az ének is. Azonban ezt az éneket rendkívüli módon felhasználták sok-sok mindenre, a szabadság dalának is mondják ezt, de már nincs köszönő viszonyban, mert nem abban a szöveggel éneklik. Ha jól tudom, a Cherokee indiánoknak a himnusza is ez, de már más szöveggel. És fontos ezt tudnunk, hogy ó, érthetetlen kegyelem, és az a szöveg, amivel mi énekeljük, azt hasonlít az eredeti szöveghez. És komolyan véve azt elmondja az ő saját életében megtapasztalom, mert ennek ez a lényege, hogy ahogyan bolyongta az élet útját, így tekint vissza az ő életére, egyszer csak rátalált ez a kegyelem, megérintette az Isten kegyelme, hogy van számára is bocsánat, és ebből fakadt a megújulás, úgyhogy ha énekeljük ezt az éneket, akkor jusson eszünkbe, hogy ez egy újjászületett, a kegyelmet megragadott embernek a személyes élettapasztalata, és hát mindannyiunknak erre a kegyelemre van szükségünk, és nem csak neki volt erre szüksége, hanem mindannyiunknak. Így énekeljük ezt az éneket, az ige hirdetésre készülve. 370-es ének. Kijelöltük, megállapítottuk a hét témájának a zárásaként. Az apostol cselekedetéről szóló könyv második fejezetéből olvasom a 43-tól 47. terjedző szakaszt, 42-től fogom olvasni, és a 4. fejezet 32.-33. versét. Tehát az apostol cselekedetéről szóló könyv második fejezetének 42. versétől olvasom a következőképpen. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt, mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonokat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Az apostolok pedig nagy erővel, a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt, senki sem mondott vagyonából bármit is a magáinak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról. Urunk, áraszt ki szent lelkedet, hogy az igehirdetésben is meggyőződjünk és megerősödjünk abban, hogy Te élő és feltámadott Urunk vagy, aki önmagadhoz hívsz és önmagadat kínálod számunkra életül. Így eleveníts meg a Te ígéddel. Amen. Megegyedek meg egy találós kérdést. Nagyon jó volt a nyári hét. Azóta az érdi gyülekezet lehet, hogy megfogyatkozott, mert mindig szoktam találós kérdést feltenni az igeilletés kezdetének, egy biblia ismereti kérdés. Kegyelem volt a témánk ezen a hétvégén, és azt szeretném kérdezni, hogy ki volt az a Bibliában szereplő személy, ki volt az az ember, aki felbőszült, felháborodott, ki akadt azon, hogy Isten kegyelmes és könyörülő Isten. Döbbenjünk bele ebbe, hogy van ilyen a Bibliában. Ki volt az? Meg tudom ajándékozni, aki válaszol, egy ilyen Luther rózsás hűtőmágnessel, hogy legyen motivációnk is, kedves testvérek. Ki volt az?
Lukács.
Lukács, Lukács, nem tudok. Jónás volt. A történetben döbbenetes Jónásnak az egész története. Isten megmenti Nínivét, és felháborodik ez az ember, hogy ez ilyen nincs. Ezeket? Felháborodik az Isten kegyelmét. Van ilyen? Isten óvjon bennünket attól, hogy ebben a lelkülettel legyünk. Köszönöm, hogy valaki ezt tudta, nagyon jó. És fontos az, hogy így ismerjük a Bibliát, hogy bizony benne van a Bibliában minden. Benne van ez is. Intő példaként számunkra. Ennek a hétvégének a témája egyedül kegyelemből, sola gratia, így hangzik az eredeti latin mondat, ez nem egy káromkodás, hanem ez a, úgymond a reformáció négyes fogatából az egyik, egyedül hitből, egyedül a Szentírás, egyedül hitből, egyedül kegyelemből, és egyedül az Úr Jézus által ez a reformációnak a négyes foglalata, és ezt hozzáteszik még a egyedül isteni a dicsőség, ez az ötödik dolog, Soli Deo Gloria, mi ebben foglalkoztunk most, hogy egyedül kegyelemből. Miről hallottunk röviden, azért, hogy a püspök gyülekezet számára is legyen világos ez a gondolatmenet, és számotokra is azt gondolom, hogy a sima tantárgyaknál is ott van az, hogy az ismétlés a tudás anyja, de mivel hogy lelki dolgokról van szó, és az a tapasztalatunk, hogy olyan nincs, hogy valamit ismétlünk, mert mindig lehet újabb üzenet számunkra, illetve nem mindenki tud nyitott szívvel ülni egy igehirdetés alkalmával. Tehát lehet, hogy éppen itt voltál egész hétvégén, és azt mondod, hogy már eleged van ebben az egészből, meg nem szólt hozzád Isten, de lehet, hogy pontosan azok az unott szavakon keresztül, hogy már annyira unsz, és talán itt jön ki, ez válik számodra életté a Szentlélek által. Mert Istennek ez hatalma van, hogy megelevenítsen, és az, amit már te annyiszor hallottál, hát én is annyiszor hallottam annak idején, és egyszer csak mégis elevenni életi, egzisztenciális kérdésé vált számomra az Isten szava, az Úr Jézus szava. Miről hallottunk? Az első az volt, hogy kinek van szüksége kegyelemre. Mindenkinek szüksége van, kétfajta ember van, egyik, aki érzi, hogy szüksége van, és már rátalált a kegyelemre, a másik pedig, aki nem érzi ennek szükségét, és első igehirdetést így hallhattuk, hogy Búcsú bácsi elmondta, hogy egész egyszerűen találkozott a kegyelemmel, találkozott Jézussal, Jézus világosságában rádöbbent arra, hogy neki erre van szüksége. Fogok beszélni Luther Mártonról, aki egész egyszerűen nem csupán találkozott, hanem kereste. Nem véletlenül találkozott, hanem kereste tudatosan, így indult el az ő reformátori élete, hogy kereste, hogy hogyan találhatok egy kegyelmes Istenre, de erről majd még szeretnék beszélni. Tehát kétfajta ember van, kegyelemre vágyódó, és aki betölthet az Isten kegyelme, és a másik pedig, aki nem érzi ennek a szükségét a kegyelemre. Itt is, közöttünk is, így ülünk most is. Ne lepődj meg ezen, kedves testvérem, hogy gyermekek, felnőttek között is kétfajta módon ülünk itt. Meghallhattuk-e már a hívószót, és az életünkkel odafordulhatunk-e? Miénk lehet ez a kegyelem, ahogyan tegnap este hallhattuk, hogy a kegyelem útján járunk-e már, vagy pedig kegyelem nélkül, de hát eljátszunk ezekkel a szavakkal, csodálatos a magyar nyelv. A kegyelemnek, vagy a kegyelem teljes, vagy a kegyelemben levőnek az ellentéte a kegyetlen. Mikor én azt hallom, hogy evangélikus egyházunkban a kegyességi irányzatok, hát ez olyan kegyetlenség, nem? Hát világosan kell látnunk, vagy kegyelemből élek, vagy, bocsánat, kegyetlenkedem. Most a kegyetlen hívőkről nem akarok beszélni, bár ebbe a felolvasott igébe ez is beletartozik, mert őket szerette az egész nép. Hol vagyok? Isten adjon világosságot abban, hogy felismerjem azt, hogy ennyi már ez a kegyelem, vagy pedig nem vagyok még a kegyelemnek az állapotában, de akkor hol vagyok? Állapot, a kegyelim állapot, és a bűn is egy állapot, nem paragrafus, ahogyan sokan azt gondolják. Felolvassuk a 10 parancsolatot, és hát én esse, kihúzom magam, én egy fantasztikus keresztény vagyok. Na de hát, a kegyelem enyém, vagy nem enyém? Enyém-e Jézus, vagy nem enyém? Aki a fiú, azé az élet. És hát van tovább is, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Hú, hát ezt nagyon szeretjük hallgatni. De valahol a kegyelmet, és itt a kérdés, hogy mi az, hogy kegyelem, hogy tudjuk ezt megfogalmazni, az, ami nekem nincs, és aztán Jézusban enyém lehet, nyilván lehet ilyet mondani, de ez talán nagyon elvont egy picit. Isten nem úgy bánik velem, ahogyan megérdemelném. De ez is egy csalóka dolog, mert látnunk kell, hogy itt egy per van, itt egy jogi dolog van, ez egy jogi kifejezés. Isten nem az, hogy perel, de a bűnt meg akarja ítélni, és megítéli, és a bűnnek ez az Isten igazsága. Az Isten igazsága az, hogy a bűnt megbünteti. Hogy a nélkül élő ember az kárhozatban van, és hogyha így folytatja az életét, a halál pillanatában véglegesedik a kárhozat. Ez az örök kárhozat lesz része, pokol népies nevén. Ez nem riogatás, Isten ilyen világosan mondja ezt. És Isten ebből akar kihívni bennünket. Ebből akar megmenekíteni bennünket. És ajánlja azt, hogy ne kelljen a bűnnek az ítéletét az örök kárhozatban számunkra letölteni. Ezért ad kegyelmet. Felment a jogos ítélet alól, és itt van az, hogy Jézus Krisztusban kínálja ezt a kegyelmet. Luther azt mondta, hogy koldusok vagyunk, mégpedig a kegyelemnek a koldusai. Hát nem szívesen azonosunk egy koldussal, igaz? Hát mi gazdagok vagyunk. Jelenés a könyvében ott van, hogy igen, gazdag vagy, megvan mindened, de látszik mezítelenséged. Ne tévesszen meg bennünket a látszat. Koldusok vagyunk, ezt mondja Luther, és csodálatosan fogalmazza meg, a kegyelem koldusai. Nem vagyok különb a másik embernél, de abban különbözik. És milyen döntő a különbség, hogy én egy olyan koldus vagyok, aki tudom, hogy hol a kenyér, és mehetek és táplálkozhatok a kenyérből, de attól még egy koldus maradok. De nem egy éhes koldus. Egy olyan koldus, aki mondhatja a koldustársaknak, hogy gyertek, mert itt van kenyér. És itt van a gyülekezet felelőssége, a hívő ember, a te felelősséged, hogy nem azt mondod, hogy én nem adok nekik, mert akkor nekem nem marad, hát nem ez van sokszor? Nagyon sokszor, de nagyon sok felé vinne az igényet, és hogyha most itt leragadnék, koldusok vagyunk. Milyen koldus vagy? Tudod, hogy hol a kenyér? Tudod, hogy Jézus számodra az élet kenyere? Vagy pedig még mindig mással próbálod az életedet megelégíteni. Nem a kegyelem az, amiben kapaszkodsz. A reformáció 500. évfordulója lesz jövőre, és ennek a szellemében szervezzük az alkalmainkat, mindenféle felhívás van, ima alkalom, nagyon jó dolgok ezek, én azt gondolom. Mit is jelent a reformáció? Megújítás, ugye? Megújítjuk. Mit újítunk? Ezt a teljesen holtat újítjuk meg. A reformáció azt jelenti, hogy vissza az alapra. Vissza az alapra. Nekünk nem 1517-ig kell visszamennünk, hanem a Golgotai keresztig, kedves testvérek. Nem 1517-ig kell visszamenni. Az egy külön drága ajándék a Istennek, hogy akkor ott, abban az időben, Luther által és nagyon sok hívő ember által felragyoghatott újra a Golgotai kereszt. A megváltás, Jézus egyedülisége, a kegyelem egyedülisége, a Szentírás egyedülisége is, ezek a drága, hitbeli, bibliai felismerések. Isten szava alapján. Ez egy nagyon nagy kegyelem. Hány éves a kegyelem? Szeretnénk kérdezni. A reformáció 500 lesz, mint 99. Hány éves a kegyelem? Örök. Örök. Kár az engem, örök a kegyelem. Örök. Örök. És ez a kegyelem, ez amit kínál Isten számunkra. Vissza, nem a reformációhoz, a Golgotai kereszthez, a kegyelemhez. Vissza az Isten kegyelméhez. Mert hiszen olyan drága ez a kegyelem. Mennyibe került a kegyelem? A történetben hallottuk, hogy Ottónak semmibe. Ne bántsátok Henriket, nem kell kivégezni. Aztán első Péternek, hát jó sok aranyában, mert az a gazfickó tiszt, az bizony elkártyázta, meg kivette a katonáknak a pénzét. Hát itt azért ez már mégiscsak egy zsebenyúlós kérdés volt. És mibe került a mennyurának? A mennyuralkodójának, az Úr Jézusnak, hogy elhagyta a dicső hazát, énekeltük, hogy széttörhesse a rabbilincsünk, hogy hintsen az éves sugárt. Csodálatos ez az ének. Az életét adta az Úr Jézus, hogy megkegyelmezhessen minden rászorulónak. És hát ez az, ami rettentő mellbevágó, hogy én aztán rászorult vagyok. Ha én ezt nem ismerem fel, nem tudnak rajtam segíteni, szó szerint még az Isten se segíthet. Szokták mondani, hogy rajtad már az Isten se segíthet. Csak azon nem tud Isten segíteni, aki nem hajlandó beismerni azt, hogy én Isten segítségére szorulok. Egyébként mindenki tud Isten segíteni. Az ő hatalma, az ő szent lelke, az igéje által. A kereszt azt jelenti, és mindig is van eszetekbe, eszünkbe, hogy Isten megkegyelmezett. Jézus által a kegyelmét kínálja. A kereszt azt jelenti, hogy Isten fia, az Úr Jézus életébe került a bűnbocsánat, hogy Isten kegyelmet adjon neked, hogy áradjon a kegyelem. A Golgotai keresztül árad ez a kegyelem. Hogyan lesz a tied ez a kegyelem? Hogyan lesz az enyém ez a kegyelem? Nem automatikus. Nem automaticer történik ez. Nem örökölhető, ez is világosan elhangzott. Nem lehet belefejlődni. Nem csupán konfirmáció kérdése, vagy bérmálkozás, vagy áldozás kérdése ez. Hogy enyém ez a kegyelem. Világosan kell látnunk, hogy nem a kerességben adatik a kegyelem, válik személyes részünk ki. Meghívás az örök életre, meghívás, ezek a dolgok mind-mind arra adnak lehetőséget, hogy meghalljuk a kegyelemről szóló világos hívást, és elfogadjuk, felismerjük az életünket, és Jézus Krisztus az életünknek az Ura legyen. Nem lehet belefejlődni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. Nem a tínédzsereknek mondja ott a Genezári tó partján, akik kavicsokat dobálnak bele a tóba, hanem Nikodémusnak, aki közel 90 éves volt, Izrael tanítójának. És rajta keresztül mindenkinek, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. Szükséges nektek ebbe a kegyelembe vele folynotok. Szükséges, hogy ez a kegyelem megújítsa az életeteket. Szükséges, hogy a kegyelem beáradjon a szívetekbe. Nem egy tőletek elvon dolog, hanem az életek része legyen. Mondtam azt, hogy nem örökölhető. Istennek nincsenek unokái, sem keresztgyerekei, hanem gyermekei vannak. 1560-as években saját családomat, saját magamot szeretnék most beszélni, hogy már az 1560-as években Rozsnyón volt egy Labosa Péter nevű reformátor, ige hirdető, képzeljétek el, prédikátor. Nem csodálatos? Hát én most már akkor hanyatt is dőlhetek, mert ilyen felmenőkkel családi címet még ki sem vetítettem, de van az is. De ez mind-mind Isten előtt, hogyha a kegyelmével nem tölthet be, akkor ez mind-mind, értitek? Amikor mondta Búcsú bácsi, hogy hol állok? Jézus mellett? Vagy pedig máshol? Része az életemnek, vagy pedig nem? Igen, ez a bizonyos váltás az én életemben, jó helyre születtem, és meg voltam erről győződve, és valahol az Isten megtérése hívó szava egészen biztosan hangzott, de annyira telve voltam ebből az én jó helyre született életemmel, hogy egészen bizonyosan nem jutott el hozzám, és 29 éves koromban, amikor a teológia 5. éve kezdetén voltam, akkor érintett meg az Isten szava, és amikor visszaemlékeztek rá, hogy Gucsa bácsi, hogy magyarázta, hogy amikor felkapcsolják a villanyt egy szobába, és visszaveszem, hogy kornos vagyok. Addig nem volt semmi probléma, és aztán Isten felkapcsolta a villanyt, és milyen csodálatos, hogy milyen történeten keresztül zajlott ez le. Az elveszett drachma történetét nem tudom mennyire ismeritek. Az elveszett drachma arról szól, hogy van egy jegyajándék 10 drachmával, 10 pici drachmával, és erről a jegyajándékról legurul egy, és az asszony, neki nagyon fontos, nem is az anyagi haszna van ennek, hanem az elkölcsi, hogy őt összeköti a férjével. Fantasztikus kép ez. Keresi ezt a drachmát is. Mit csinál? Hogy megtalálja, mécses gyújt, felkapcsolja a villanyt, ma ezt mondanák, és elkezd söpörni. És Isten ekkor gyújtott, amikor ezt az igét hallottam, az én életemben világosságot, és rádöbbentem azt, hogy az a drakma az én vagyok. Elszíneződve, elszennyeződve, nem vagyok a helyemen, és Jézus az, aki engem keres, és tisztává tud tenni, és akkor terülőtt rám az én életem bűne. Az, hogy én még nem vagyok a kegyelem állapotában. Nem az, hogy nem vagyok a kegyelem állapotában, hanem nekem szükségem van arra, hogy rendeződjön az életem. A bűnöm terhelt, bűnbánat is egy egész éjszaka, és úgy áldom az Urat, hogy nem hagyok hónapokig nyüglődni és vergődni bizonytalanságban, hanem egy átvirasztott és átsírt éjszaka után, gyötörődés után lehetett meg az életem átadása, úgyhogy megvallva a bűneimet egy lelki gondozó segítségével. Az Úr színel. És nem ő volt az, hogy kellene neked ez a kegyelem, hanem én vártam a bocsánatra. És én kértem, hogy Úr Jézus, add a te kegyelmet. És itt van az, hogy milyen fontos az, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket. Milyen komoly segítség ez, lehetőség. Nem lehet ezt erőltetni, de aki érzi a bűneit terhét, akire Isten megmutatta ezt, az vágyik arra, hogy kiöntse a szívét az Úr előtt, és ehhez segítséget is lehet igénybe venni. És ott volt az, ennyit mondott, hogy és mit akarsz tovább. És ott volt a vágy bennem, hogy Úr Jézus, én veled szeretném élni az életemet, és befogadom az életemet. Mindent hátrahagyom. És akkor töltött be az ő kegyelme. És erre nem lehetne emlékezni. Ez a megtérés, újjászületés, mert elkezdheti bennem az ő újjáteremtő munkáját. Elkezdhette. És reménység szerint ez folytatódik, és ez működik. És ez 1998. szeptember 25-én volt, erre világosan emlékszem. De nem lehet nem emlékezni, amikor az ember életébe belép az Úr az ő hatalmával. Amikor én elkötelezem magam az Úr Jézus. Szoktam mondani, az mindenképp sánt itt valahol, de talán az esküvő. Ma, amikor együtt élnek a fiatalok, ne tegyétek ezt, borzasztó dolog. Nem az együttélés, hanem ami utána abból következik. Amikor együtt élnek a fiatalok, nem értik ezt, hiszen az esküvőig már minden megtörténik, és egyik a mocsokból lépnek át a mocsokba, hitelesítve egyházi esküvővel mindent. Azt gondoljuk, ne gondoljátok azt, hogy abba, hogy ott van az egyházi esküvő és a pecsét, hogy ebben már minden rendben van, tönkre fog menni az házasság. Nem fog működni. Azt akarom mondani, hogy a esküvő, hogyha normális esetben történik, bibliai értelemben, teljes tisztaságban a jegyesség, akkor akkor egy felejthetetlen nap az ember számára, hiszen elkötelezem magam a feleségemnek. Ott az Isten tanúi a gyülekezet előtt, egymás szín előtt, és kérik Isten segítségét. És hát ez felejthetetlen. Nem csak az életemben felejthetetlen. Kívánom, hogy az legyen a ti életetekben is, de akinek már volt része megtérésben és újjászületésben, tudhatjátok mindezt. Igen, elfordultam a bűntől, és odafordultam az Úr Jézushoz, behívtam őt az életembe, és elkezdődött a kegyelmének munkája bennem. Hát van mit faragni az Úr Jézusnak, az ő kegyelme által, az én akaratomon, de ez egy holtig tartó, csodálatos dolog. És attól függ az egész, hogy én milyen kapcsolatban vagyok az Úr Jézussal. Mennyire engedek neki. És ennek volt a gyakorlati oldala, az igen. És azért csak oda visszautalnék ahhoz, hogy honnan tudod, hogy te már a kegyelem állapotában vagy, honnan tudod, hogy te már újjászülettél, azért ennek vannak jelei, és azért egy nagyon fontosat hadd mondjak, hogy az igeészség. Illés, éhes az anyatej után, és ha nem elég, akkor pótolni kell, de a kis Dániel Máténak is szerintem. Tehát az újszülöttnek ez a természetéből fakad. De nem csak az újszülöttnek, hanem aki Jézusra éli az életét, lelki éjsége van, és nem csupán az igére, hanem a közösségre. A közösség után. Vágyódik a hívő testvérek közé. Ezért csodálatos dolog, és becsüljük meg ezeket az alkalmakat és lehetőségeket. Nem akarok több dolgot erről mondani, de ebből nem érheted a te életedet, hogy hol tartasz. Megdöbbentő volt számomra, és nem kiadni akarom a csoportot, csak srácok, remeg a szívem, értetek, hogy azt mondtátok, hogy megtértetek, én ezt nem mondhatom kétségbe. De az, hogy az igeolvasással hadilábon álltok, ez jele valaminek. Hogy nincs vágy. És itt most értsétek azt, hogy amit akarsz, az kihajtod apából, anyából, nem? Andi, így van?
Igen.
Tapasztalod, itt vannak a gyerekek. Hát így vannak, az én szüleim is. Vagy az én mint szülőként is így van. És annak idején én is ezt csináltam. Ha vágy van az ige után, akkor addig megyek, ameddig be nem töltöm. De értitek, hogy ha van vágy, akkor van új élet. Ha nincs vágy, akkor nincs. És ha van új élet, akkor azt táplálni kell, és szükséges táplálni. Szükséges táplálni. És aztán tovább, ha megyünk, akkor kegyelemből élünk. És ez világossá válik az számodra, vagy számunkra, hogy ki az, aki kegyelemből él, ki az, aki pedig érdemből él. Ki az, aki jogokat követel magának, ki az, aki folyton sértődik, és ki az, akire pedig lehet számítani, mert nem ilyen beállítottsága van. Nagyon fontos azt tudnunk, hogy elkezdődött már bennünk ez a kegyelemnek a munkája, és aki kegyelemből él, ezt még fontosnak tudom elmondani, annak két születésnapja van, a földi, testi születésnap, amikor megszülettél, és amikor megláttad a napvilágot, és amikor felragyogott az Úr Jézus, mint megváltó számodra. Ennek a napja. Itt persze lehet megint mondani, hogy ez egy folyamat volt, de mégiscsak van egy pont, egy törés. Mégiscsak van az a pillanat, amikor éljek többé ne én, hanem az Úr Jézus éljen én bennem. És ez kitörölhetetlen. Ezt nem lehet mindenféle mással helyettesíteni, mert vagy részese lett az életednek, vagy pedig nem lett részese az életednek. Mit jelent kegyelemből élni? Hallottuk, igen, ahogy mondtam, az ige által növekedni, tisztulni, szolgálni, a kegyelemben élni, a kegyelemben részesedni, élni, hiszen a gyülekezetben lehet. Mert a Szentlélek kettős irányú munkát végez, és ez nagyon fontos, a konfirmandusokkal tanuljuk ezt a kettős irányt, hogy mit jelent a Szentléleknek a kettős munkája. Azt jelenti, hogy a Szentlélek hitet teremt közöttem és Isten között, Jézus Krisztus által, ez úgynevezett függőleges irány, és a Szentlélek hitet teremt, illetve közösséget teremt köztem és a Jézus Krisztusban hívők között. Így teremti a Szentlélek az Anya Szent Egyházat, a Jézus Krisztusban hívők közösségét. Volt szó arról a mondat, hogy eklézsia, a kihívottak közössége. Tudnunk kell azt, hogy nagyon sokan vannak a szervezetnek tagjai, ennek sokféle emberi formája van, meg lehetősége, befizette az egyházadót, vagy nem fizette be az egyházadót, megkeresztelték, vagy nem keresztelték meg, és a többi. Lehet ezt így mondani, de ténylegesen az tartozik az eklézsiához, a Krisztus testhez, mert így mondja a Biblia, aki a kegyelemben már részesült, aki már Jézus Krisztusban élheti az életét. Akinek közössége van az Atyával, Jézus által, és közössége van a Szentlélek, közösséget teremt a Krisztus hívőkkel együtt. És így élhetjük meg az lekében is a közösségünket. Reménység szerint a piliscsabai testvérek is így tekinthetnek testvérként egymásra. És így tekinthetünk és lehetünk most itt testvéri közösségben. A közösség azért fontos, mert a Szentlélek hitetteremtő munkája, a kegyelemnek a kiáradása az nem légüres térben történik. Ugye mindig fontos az, hogy van valami vivő anyag. Tehát mi a kegyelemnek a vivő anyaga, hogy csúnyán fogalmazza? Hát a hitre jutott kegyelmet nyert ember. Nem légüres térben, nem egy mennyei hangszó, hanem világos, érthető igehirdetéseket hallunk, hogyha az igehirdetés és az ige az Jézus. Jézus Krisztusról szól igehirdetéseket, róla is még megfeszítettről, mondja Pál apostol. És ez az, ami hitet tud teremteni. A hit az hallásban van, a hallás pedig a Krisztus igéje által. Hogyan hihetnének, hogyha nem hallottak? Itt van óriási felelősség, a bizonyságtétel. Hogy én elmondom, ha ők nem is érdekli nekem, ez bizonyosságom, hát én tapasztaltam meg azt a kegyelmet, ezt tőlem senki el nem veheti. Ha nem is figyel, akkor is elmondom, mert csak így lehet találkozása a kegyelemmel. Úgy, hogy talán felháborítja, úgy, hogy talán kiakadt tőle, és vagy úgy, hogy nekem is erre van szükségem, ami benned van, nem tudom megmagyarázni, de nekem is erre van a szükségem. Isten az ő kegyelmét kínálja és adja, és ahol megjelenik a drága kegyelem, bűnöst megigazít, csodálatosan ott van ebben az énekben. Ott Jeruzsálemben 2000 éve körülbelül megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, tudjuk, hogy ez karácsonyi ige szokott lenni, de megjelent, több mint 3000 ember megértette Péter prédikációja, igehirdetése Jézusról szóló beszéd által. A megváltásról beszélt, és erről volt szó, most nem akarom ezt az igehirdetést megismételni. Elindult valami csodálatos dolog, kiáradt az Isten kegyelme, hirdettetik az evangélium. Hirdettetik az azt jelenti, hogy nem azt mondom, amit én akarok, hanem Isten rám bízott valami csodálatos dolgot, és én azt továbbadom. Nem a befogadókon múlik, hanem az, hogy nekem küldetésem van. Én ezt megtapasztaltam, és hitelesen lehet ezt csak hirdetni, ilyen módon. Mi az evangélium? Az első jelentkezőnek tudok adni egy ilyen... Mondjad! Tessék! Mi az evangélium? Melyik ige jut eszünk be az evangéliumról? Öröm, mi igaz? Mondjuk kórusba!
1 János 1:12
vagy a János 3:16. Akkor János 3:16, el tudjuk mondani kórusba? Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. János 3:16. Azért fontos, hogy meg tudjuk mutatni másoknak is, és lehet egy szabad bibliafordításban azt mondani, hogy úgy kegyelmezett Isten ennek a világnak, hogy az ő egyszülött fiát, az Úr Jézust adta, hogy aki hisz ő benne. Úgy kegyelmezett Lavosa Péternek, Lajtos Sárának, Kis Máténak, Klajuk Lacinak, és sorolhatnám a neveket, behelyettesítheted, hogy az ő egyszülött fiát adta. És ezt az örömhírt elhirdetni, hogy hogyan lesz másoké a kegyelem úgy, hogyha nem ülünk a babérokon, mert nincsenek babérok. Mert ha babérok lennének, babérkoszorú, győztesek lennénk ilyen szempontból, hogy miénk ez a kegyelem, mert ezt mi megérdemeltük, ezt mi harcoltuk ki, hányszor viselkedünk így, ha az a miénk lenne akkor, és meg tudnánk tenni, meg tudnánk váltani önmagunkat, akkor nem lesz szükség az Úr Jézusra, mint megváltó. Akkor nem kell volna meghalnia az Úr Jézusnak. Akiben a kegyelem, az Úr Jézus munkálkodik, az teljesen megváltozik és újjá lesz. És nem tud hallgatni, nem maradhat néma. Mert meg fogják tőle kérdezni, hogy te beteg vagy. Zoli mondta korábban azt, hogy amikor ő hitre jutott, akkor egy csomó mindent elhagyott az életében, nem akarom ezt értezni, ez az ő bizonyságtétele. És akkor mentek hozzá a barátai, azt hiszem így volt, és mindenfélének neveztek, hogy te elment az eszed? Most nagyon finoman fogalmaztam szerintem. Mert megváltozott az élete. újjá lett minden. Luther Márton, és szeretnék azért erről beszélni, hogy képbe legyünk, hogy most pócsítják Luthert, és tönkreteszik az egész reformátori üzenetet azzal, hogy Luther sör, meg gitár a kezében, meg minden, meg ilyen jazz Luther, meg ilyen ivós, piás Luther. Hát félelmetes, ami folyik. Játszunk, hogy tintatartók oda tudja a gyerek dobni, vagy nem a lyukba, az egyházi alkalmon. Hát komoly valóságból tusakodott a sátán a gonosszal. A hívő embernek ilyen tusakodása van. Ha nem volt még ilyen, lesz. Vagy ehhez hasonló. És akkor odavágta a tintatartót, azt mondják, hogy ez csak legenda. Így kell tönkrevágni valamit. Így kell megtagadni valamit. Luther Márton ment egyszer, gyalogolt, és óriási viharba keveredtek barátjával, és villám lesújtott, és a barátja szörnyet halt mellette. És a félelmében azt mondta, hogy Szent Anna segíts, mert ezt tanult a hittanon. Adjatok hálát, hogy tiszta igét hallhattok. Szent Anna segíts, szerzetes leszek, és annyira félt Istentől, Isten haragjától, mert ilyen istenképet adtak neki. Tanította a középkori istenkép, hogy bement a kolostorba, és bevonult. És majd, hogy szerzetesként megtalálja az Isten kegyelmét. Érdemes elolvasni Luther önmagáról, Virág Jenőnek, a meg lehet találni már digitális formában is, le lehet tölteni. Világosan leírja, világosan elmondja, hogy hogyan történt ez, hogy mi mindennel próbálkozott, teológiára ment, tanult, teológia doktorává avatták, lelkész lett belőle, pappá szentelték, elment Rómába, végig térdelte a lépcsőket, búcsú cédulákat vásárolt. Mi az, hogy búcsú cédula?
Hát azzal a katolikusok, papok azt kérdezték, hogyha az egyik ember ölt, akkor a tisztító tűzből átkerül az ember a mennyországba.
Így van. És nem csak az élő emberre, nem csak saját magadat vásárolhatod meg a bűnbocsánatot, hanem a halottak számára is. Mekkora biznisz volt ez? Ebből épült fel a Szent Péter Bazilika Rómában. Azt jelenti, hogy megvásárolhatom az üdvösséget. Azt jelenti, hogy én kiérdemelhetem az üdvösséget, tehetek valamit az üdvösségemért. Hát akkor hogyan van az? És itt van az, hogy ne engedjük magunkat félrevezetni. Csak is egyedül az Úr Jézus. Egyedül az Úr Jézus, erről volt már szó, egyedül a kegyelem által, egyedül a kegyelem által. És Luterné, bocsánat, ez vágta ki a biztosítékot. De nem vágta volna ki ez a biztosítékot, hogyha ő nem jut hitre. De megelőzte az egész reformáció beindulását, cselekedetét, az, hogy ő kereste a kegyelmes Istent. Hiába ment el és vett púcsucidulát, odaadta az összes pénzét, véresre térdelte a Róma lépcsőjén, a templomok lépcsőjén, hogy majd akkor, ha vezekel, hogyha a bűneit valamilyen módon megpróbálja kiváltani, akkor meg fog nyugodni. Egyre nagyobb békétlensége volt. A teológia doktora volt, tanította az igét, a lelkészeket, a papokat, és nem volt békessége, de mi volt a csodálatos, hogy az igével foglalkozott. És ott a Wittenbergi szobájába, úgy nevezik ezt, hogy toronyélmény, hát mindig azt hittem, hogy valami kiugrott a toronyból, vagy valami ilyen jellegű dolgot, de azért nevezik ezt a toronyélménynek, milyen furcsa, mert torony szobájában olvasta a Szentírást, kereste a kegyelmes Istent. És Isten az ő szent lelke által, amikor ahhoz a szakaszhoz, a római levél első fejezetének 16. verse, az igaz ember hitből él, akkor hasított a szívébe, kapcsolódott fel számára a kegyelem világossága. Én hitből, hát nekem nem kell tennem semmit, hát ez elvégeztetett, készen van. És ez a felismerés, ez az újjászületése pillanata, megtérése pillanata nem hagyta, hogy néma legyen. Nem hagyhatom a többieket sötétségben. Felvállalta az élete kockáztatására is. Hát ezt ne engedjük már sörrel leönteni, és egyéb dolgokkal. Hát csapjunk a fejünk köz, kedves evangélikus testvérek. Hát értjük, hogy miről van szó, hogy a gonosz mennyire el akarja a dolgokat is másolni? Be akarja kenni az egészet? Hogy Luther csak egy forradalmá volt, nagyon jó az amerikai film, Erik Thielnek a filmje, csak éppen úgy ábrázolja, hogy ő egy forradalmár, nincs benne, nagyon sok jó üzenet van benne, de nincs benne az, hogy ő hitre jutott, hogy megváltozott az élet, hogy beteljesedett kegyelemmel, hogy a Kegyelmet kereső, az Istentől rettegő ember, Isten gyermekévé lett Jézus Krisztusban, a bűnei bocsánatát elfogadva. Elfogadva azt, hogy Jézus értem is meghalt a kereszten. Ez kimaradt belőle. Kimaradt belőle. Luther életében ezt nagyon fontosnak tartom, és így lett ő a kegyelem kódusává. És hát így lehetünk mi is lutheránusok. Lehet rá hivatkozni, de vajon az életünkben megtörtént-e már ez a nagyon fontos változás. És nem tudta elhallgatni azt, hogy Jézus feltámadt, és Jézus él, Jézus szabadít, Jézusnak van hatalma. Nem egy múzeumban jöttök emberek! Nem egy múzeumi foglalkozással, most érdem ott van a Földrajzi Múzeum, és a gyerekeket sokszor viszik a mi gyerekeinket is ilyen múzeumi órára. Ott azok a halott dolgok megelemerednek egy órára, kis kövecske, meg egyebek, meg mesélünk a dinókról, meg ilyen dolgok. Fantasztikus, nem? Nem ilyen az Isten tiszteleti élet. Múzeumba jövünk, megelemeredik egy picit, és aztán utána megyünk haza. Jaj, de jó volt itt lenni, ezt is megtudtuk, azt is megtudtuk. Na de hát itt az, hogy élő Jézusunk van. Hát élő Jézusunk van. Feltámadt Jézusunk van, aki ma is, tegnap ma is mindörökké ugyanaz, aki kínálja a kegyelmet számunkra. És itt elérkezünk az első keresztényekhez. Az ő életükön látszott az, hogy Jézus az ő életüknek az ura lett, befogadták a kegyelmet. Elkülönült az életük a világtól. Ezért nem hozunk be a világot a gyülekezetbe. Ezért tiltakozunk ellene, mert különben nem tudjuk felmutatni a világ számára azt, hogy mi a mi kincsünk, drága kincsünk, ha elegyedünk. Nagyon veszélyes, hogyha az első keresztények életét olvassuk, és ezt felkiáltó jelet akarok itt tenni, egy pirosat mutatok mindenki felé, hogy nehogy leutánozzuk ezt, ami ott történt, mert megpróbálták már a kommunizmus, mondják, hogy igen, ez az ős kommunizmus, a csodát, ez nem kommunizmus. Hol lenne kommunizmus? És itt, ha olvassuk az igét, akkor óhatatlanul arra gondolunk, hogy ugyan már elották a vagyonukat, hát igen, akkor volt meg minden, ma is ezt kell csinálni nekem, hát ne, a 10 óraimból nem adok a másiknak, nem, hogy eladni a laptopomat, meg a tabletemet, ugyan már. De nem is erről beszél az ige, hogy te add el a laptopodat, meg a tabletedet, hogyha hívő ember vagy, és ne innen közelíts meg ezt az igét, hanem azt lássuk meg ebben az igében, hogy mire képes az Isten kegyelme, mire képes az Isten szent lelke, hogy képtelenség az, hogy valaki eladja a vagyonát és megossza a másikkal, és erre tesz, erre a lehetetlen, erre a képtelen dologra az Isten erre képesít. Nem azt mondja, hogy te add el. De hogyha történetesen egy olyan helyzetben arra indít, hogy adod a felső ruhádat, adod a segíts, akkor persze megteszed ezt. De ezt így nem lehet előírni és kötelezővé tenni. Meg hogyan és miképpen ennek alapján. Ez az első, ez azt jelenti, hogy példa. De nem az a példa, hogy ezt meg le kell kopíroznunk. Nem tudom, Piris Csavai gyülekezet hogy működik, de nem szabad lekopíroznunk ezt. Érdem, nekünk nem megy, nem is próbálkozunk ilyesmivel. Hanem a szentélyeknek, az Isten igényének, az ő kegyelmébe kapaszkodva engedünk az ő vezetésének, és azt láthatom, hogy ha én engedek, akkor a szentélyek csodálatos dolgokra képes, a kegyelem csodálatos dolgokra képes, arra képes, hogy az ellenségemet először ne gyűlöljem, és aztán már elkezdjek érte imádkozni, és ezek folyamatok, és aztán szeressem is, és tegyek érte. Erre képes az Isten szent lelke. És mennyi mindenre képes az Isten szent lelke? Mennyi mindenre, hogy leteszi valaki a poharat? Ugye ez egy nagyon szemléletes példa. Hogy abba hagyja a pornónézést, mert ez is van. Ez is egy létező probléma. És megtisztul az élete. Hát annyi csoda, annyi minden. És akkor csodákat várunk, meg minden. Vannak ilyen csodaváró gyülekezetek, meg gyógyuló gyülekezetek, meg gyógyulás, Isten tiszteletek, meg minden. Erre az igére hivatkozva, hát attól nagyobb csodát, hogy valaki új életet kap, hogy hitre jött egy ilyen hétvégén, hát ez egy óriási csoda. Hát milyen csodára van még nekünk szükségünk, kedves testvérek? A kegyelem megváltoztatja egy ember életét. Tehát rosszul értelmezünk, és nagyon sokszor ott van ez, és meggátolja az életünket, és elvárunk olyan dolgokat, amit nem is mond az Isten igéje számunkra. Nem is mondom Isten igényel. Vak vágán, hogyha ezt le akarjuk kopírozni, ezt akartam mondani. A kegyelem az önző embert, azt láthatjuk ebben az igében, önfeláldozóvá változtatja. Nem biztos, hogy ez így megy, De egy folyamat elkezdődik, de ez a kegyelem nélkül nem működik. Éljek többé ne én, hanem az Úr Jézus éljen bennem, és Jézus majd nem lesz irigy. Jézus majd az én irigységemre kopint, és megszabadít az irigységből. Megszabadít az őrzőségtől. Nem véletlenül van arról szó, amikor Jézus azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni. Nem ezt mondja, hogy aki keresztény akar lenni, de ezt jelenti. Az tagadja meg önmagát. Hát nem ebből van a legtöbb problémánk? Nem ebből van a legtöbb veszekedés, kedves házastársak, hogy én nem tudom megtagadni önmagamat, hanem nekem van igazam, Rika is mosolyog, de hát így történik. Mert ez életszerű, azt gondolom. Tagad meg önmagad. De ha Jézus él bennem, akkor azt jelenti a megtérés, hogy halálba adom az énemet. És itt van Luthernek a csodálatos felismerése, hogy a kegyelem része lett az életünknek. Halálba adtam az énemet, de arra döbbent rá, hogy minden nap halálba kell adnom is. Itt van a naponkénti megtérésnek a jelentősége, ami a 95 tételben az első a tételek között. Hogy a hívő embernek, a keresztény ember naponkénti megtérésre van szüksége. Mikor? Ha már megtért. Ha már része az életének az Úr Jézus. Akkor. Igen. És ott teljesen új értékrendet kap az ember. Pál azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítéltem a Krisztus pálatlan nagyságáért. Ezt lehet mondani, lehet megjátszani, de ott az első keresztények ezt nem megjátszották, hanem megérték, és ez hiteles életpélda volt, és erre szeretném felhívni a figyelmet. Hogy lehet azt mondani, hogy SDG, már múltkor azt mondta az egyik szónok, hogy nem is mondta ki, hogy szói Deo Gloria, mert üccsi, meg nem is tudom most mik az új szlengek, már rövidítünk mindent, hanem azt mondta, hogy SDG. Hát néztek az emberek, hogy mi ez, de hát ez komoly lehet, hogy Soli Deo Gloria, de hogy is. Elhozik az emberi dicsőségfal, és azt mondjuk a végén Isten dicsőségére, és közben nem az Isten dicsősége. Meg van rabolva az Isten dicsősége. Nagyon komolyan kell ezt venni. Nem hiteles az ilyenfajta viszonyulás. Az első keresztények hitelesek voltak, és az a hitelesség onnan fakadt, hogy az igére figyeltek, részt vettek az apostoli tanításban. Ez nem más, mint a prédikáció, igehirdetés. Jézus Krisztus központú igehirdetés. Semmi más. Az apostoli igehirdetés. Közösen imádkoztak, ima közösségben voltak. Az igére figyeltek. Jézus Úr volt az életükben, és nem nekik volt tekintélye, hanem Jézusnak volt tekintélye az ő életükön keresztül. Azt olvassuk, és utána néztem a görögbe, a fóbia szó van, a fóbosz szó van ott. Féltek tőlük az emberek, de ezt úgy kell nekünk érteni, hogy hát mi ezt szeretnénk, nem? Minden fiúnak vágya, hogy tartsanak tőle az osztálytársaink, nem? Ezért gyúrunk minden már aki, és hogy mutassuk a muszklikat. Lányok, nem tudom, ez hogy történik, hogy mivel próbáltok kivinni tekintét meg, hogy tartsanak tőletek. Van paprikaspré, stb. Mindenféle dolgot fel lehet vonultatni. De van pitbull, minden, tehát minden, az ember találékony az, hogy féljenek tőle. Itt nem erről van szó, hanem hogyha a kegyelem munkát hozott az életemben, akkor itt van az, hogy ez mennyei dolog, ez nem földi dolog, és tartása lesz az embereknek. Tartanak tőlem. Egyfajta szent félelemről van itt szó, hogy vágyódom is, meg nem is, olyan furcsa, olyan fura vagy, te olyan más vagy jó értelemben, más vagy, kell is ez nekem, meg nem is kell nekem, és aztán nyilván ez eldől, ez egy krízis, amikor találkoznak egy igazi hívővel, krízis az azt jelenti, hogy eldől az élet vagy a halál, eldől, hogy ez neki kell, bocsánat, szimpatikus vagy nem, vagy pedig eltolom magamtól, ez drámai, de most ebben nem akarok foglalkozni, és hát látják így a hívő embereknek az életét, és látják ez a kérdés. Látják a te életedben. Az ő életük ott világított, és az azt jelentette, hogy aki lopott, az többé nem lop. Aki paráználkodott, és ez megtörtént dolog lehetett, hogy aki ott Efezusban, mert Efezusiaknak írja ezt, Pál, hogy aki ott prostituáltként kínált a sarkon, az ment a gyülekezetbe, és többet nem árulta a testét. Mert Jézus megszabadította őt. Létezik ilyen? Létezik ilyen. Létezik. Asszony konferencia lesz, ez itt a reklám helye. Linda Dilló egy csodálatos eszköze volt Istennek az asszony munkában. és ott is lesz ilyesmilyen szó, hogy Isten milyen munkát végez Szent Lelk által, az Úr Jézus szabadításával az asszonyok a nők életében. Ajánlom a lányok asszonyok figyelmébe ezt. Világított az életük, és gondoltok az első estére, nem mindenki szereti ezt a világosságot. Na de mégiscsak az ember egy idő után rádöbben arra, hogy ez nekem jó világosság. Jó. Világított Jézus világossága az életükön. És miközben a közösségben voltak, templomban jártak, együtt imádkoztak, hallgatták az igehirdetést, hitelesen e szerint éltek, mert nem csaltak, nem loptak, barátságosak voltak, készségesek voltak, házanként megtörték a kenyeret, ez azt jelentette, hogy még egymásnak is megbocsátottak, képzeljétek el. Nem költözött el egyik a másiktól. És nem volt ordibálás, eszekedés, nem volt olyan olaszos családi idill, mint oly sokszor a családjainkban. Békesség volt. És azt mondták a szomszédok, hogy új, ide érdemes menni kalapácsot kérni, mert nem beverik vele a fejemet, hanem kettőt adnak. Értitek, hogy egyfajta a tisztasság, amit képviseltek, ez valahol az emberekben egy tartást jelentett. Amikor elmesélj valaki, hogy tudják róla, hogy hívő ember vagyok, az egy másik kérdés, hogy honnan tudják, most ebben nem akarok belebonyolódni, de képzeld el, mondja nekem az illető, nem káromkodnak már a társaim, tehát a munkatársaim. Ez azt jelenti, hogy színből vagy szívből teljesen mindegy, de valami van, valamit megéreznek abból, hogy bennem vagy benne a kegyelem, az Isten szent lelke munkálkodik. Hogy itt nem lehet ám akárhogy viselkednie mellett az ember mellett. Aztán majd eljut oda, hogy nem az ember mellett, hanem az Istennel való kapcsolatban gyalázva, amikor káromkodik, és nem a másikat sérti csupán. Nagyon hangsúlyos az igében, dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Na hát akkor most, mai képpel élve, egész biztos, hogy a jeruzsálemi gyüliben voltak gitárok, meg minden, meg rock, meg dicsőítő zenekar volt, 1000 tagú, legalább a 3000-ből minimum, és ott estétől reggelig, reggeltől estig ment a dicsőítés. Hányosan mondom ezt, mert nem erről volt szó. Nem erről. Hogyan dicsőítették Istent? A tisztességes, becsületes élettel. Hogyan lurkók megcsinálták tisztességesen a házi feladatukat? Hogy felkészültek a dolgozatírásra? Amikor a rabbi számon kérte őket, akkor nem hazudtak össze-vissza, hanem őszintén, tisztességgel tudtak számot adni. Értitek, hogy mit jelent mindez? És így volt tekintélye az osztálytársak előtt is ezeknek a hívő gyerekeknek. Honnan tudom, hogy voltak? Onnan, hogy Pál ír nekik. Hogy voltak? Igen. A köztetek lévő gyerekeket is. Ugye? És mi vonatkozik a levelekben? Gyermekek, tiszteljétek szüleiket, mert ez kedves az Úrnak, ugye? Nagyon fontos embereket megtanulni ezeket az igéket. Egészen biztosan így történt mindez, részleteket nem tudunk, de aztán vannak különböző iratok, vagy egy bizonyos római Kelemen, aki ír, leírja, most ezt nem tudtam elhozni, nem tudtam letölteni, de érdemes rákeresni az interneten, hogy mit mond a keresztényekről. Olyan megrökönyödve és felháborodva, ugyanakkor pedig szent rácsodálkozással, hogy miféle emberek ezek, de ami más világ, hát más világ. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy az én országom nem a világból való. És hogyha ti az én tanítványaim vagytok, akkor hát ez látszik rajtatok. Ez a minimum, mert ez nem magánügy a hit. Ne gondold azt, hogy magánügy. És nem volt az első keresztényeknek. És mi nem volt? Miért szerette őket az egész nép? Mert nem jelentette fel a szomszédot, hogy átlóg a fügefa. Nevettek, de hát élettapasztalat sajnos, hogy milyen házsártos zsébes keresztények vagyunk mi. Kitekerném a nyakát, üvölt, ugye? Beint, elén kanyarodik, és akkor megy az anyázás. Hát lehet az ilyen embert szeretni, aki ezt csinálja, ezt műveli? Nem mentek oda, és nem verték az asztalt a polgármesteri hivatalban, hogy nekünk jár. Nekünk jár, mert mi keresztények vagyunk. Nem akarok politizálni. Na de hát van egyfajta politikai erő, aki azt mondja, hogy nekünk jár valami. Nekünk a szánk jár, kedves testvérek, semmi más. Nem jár. És itt rontjuk el az egészet. És itt van az a hamis képzet, hogy az egyház milyen fantasztikusan gazdag. gazdagok lennénk, ha engednénk az Úr Jézusnak. Annyi gazdagságunk lenne, amennyire szükségünk van. És nem a jogok, meg a jár, meg az intézményeink fenntartása, meg stb. Hú, most nagyon bonyolult dolgok, akkor nem kezdek bele ebbe, mert nem. Értjük, mi jár nekünk? Nem volt intézmény, hanem a szükségben levőt meglátták, a Szentlélek által összeadták. Ne értsetek félre, nem projektek alapján dolgoztak. Mennyei projekt volt. Mennyei projekt volt. És nem volt félelem, hogy mi lesz, ha nem lesz elegendő a projekt. De Istennek hála, hogy vannak projektek, ma is segítik ezt a lelki munkát. Nem akarom ezt negligálni abszolút, tehát ne úgy félreértsétek. És bizonyságot tettek arról minden egyes dologgal, hogy Jézus él, a megváltott életükkel, Jézushoz való ragaszkodásukkal is, ez vonzó volt. És nem az volt, hogy siránkoztak, hogy milyen kedvesen vagyunk. Hát itt a statisztika, evangélikus stratégia, katasztrófa. És akkor valahol a misszió, az igehirdetés, valahol a evangélikus stratégiánkban a szégyen galáva, így kell látni, utolsó helyen van. Nem sírtak ezek a keresztények, hanem mi történt. Olyan családos mondat, erről lehetne heteket beszélni, erről az egy ige szakaszról, hogy az szerette őket az egész nép, miért Jézusért szerette őket, mert a megváltozott kegyelem áradt az ő életükből, és így ért el a másik embert, a kegyetlen bocsánat embert, akinek hiányzott a kegyelem, aki találkozott ezzel, aki kereste. És így azt olvassuk, hogy az Úr növelte az üdvözülőket nap mint nap. Kik azok az üdvözülők? Akik élő kapcsolatoknak az Úr Jézussal. Remélem, hogy értjük, értitek? Eljutott hozzád a kegyelem drága híre? Átforrósíthatta a szívedet ezen a hétvégén? Van miről beszámolni? Van mit továbbadni? Látod már, hogy hol vannak a többiek Jézus nélkül? Kérd el a kegyelmet, kérd el az erőt, hogy ha már tiéd az a kegyelem, akkor tudd ezt elhirdetni is. És légy bizonyságtevője, hogy minél többek számára felragyoghasson ez a drága kegyelem. Ne bolyongjanak útjaikon, hanem Jézus legyen számukra, mindenünk számára út, igazság és élet. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy világosságot tenni számunkra, hogy milyen drága a te kegyelmed, és világosságot akarod tenni számunkra, hogy mennyire szükséges ez mindannyiunknak, hogy személyessé váljon. Hogy részel így személyes szabadításoddal, hatalmaddal. Úr Jézus, a Szent Lelked által cselekedd meg mindazt, amire szükségünk van. Amen. Az úrvacsorára készülve a 70-es számú éneket énekeljük. 70-es éneket.
Most gyorsan. Behoztad a levelet? Nem, de ne.